Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, szeretettel köszöntöm a gyerekeket ezen a délelőttön, és tudom, itt az a szokás, hogy először a gyerekeket szólítjuk meg, és gyerekek, szeretnék egy kicsit veletek beszélgetni, csak egy kicsit röviden. Én Tímea vagyok, azt hiszem, hogy csak Lilla ismer közelebbről engem, de a többiek nem. Gyerekek, szeretném megkérdezni tőletek azt, hogy megszoktátok-e köszönni, hogyha ajándékokat kaptok? Ha valaki valamivel megajándékozt, meg szoktátok köszönni? Te? Meg? Van, aki nem szokta megköszönni? Csak az emelje fel a kezét, aki nem szokta megköszönni. Ó, nagyon ügyes gyerekek vagytok. És mi van akkor, hogyha nem ajándékot adnak nektek, hanem elvesznek tőletek valami olyat, amit szerettek? Azt is meg szoktátok köszönni? Te meg szoktad? Nem. Szerintem a gyülekezet sem szoktam megköszönni, ugye? Ha nem ajándékot kap, hanem akarata ellenére valamit elvesznek tőle. Képzeljétek el, nem régen hallottam, egy igehirdető bácsi elmesélt egy történetet, és az a történet úgy kezdődött, hogy megkérdezte a hallgatóságot, illetve elmondta, hogy ma én a felhőkről szeretnék beszélni nektek. Hát el is csodálkoztam, hogy a felhőkről mit lehet beszélni a gyülekezetnek, és először én is megkérdezném tőletek, hogy ti tudjátok, hogy mik a felhők, ugye?
Igen.
Láttatok már felhőket?
Én bárányfelhőt látom, meg kettőfelhőt.
Bárányfelhőt, és mi milyen felhőt láttatok? Viharfelhőt is, igen. És még milyen felhő van? Igen. Esőfelhő van? Igen, ezek olyan jó kövérek, sötétek, ugye? Hallottunk már fátyolfelhőről. Melyiket szeretitek a legjobban? Igen? Hófelhő is van, pontosabb. Igen.
És hófelhőt.
Te is láttál? Nagyon jó. És melyiket szeretitek ezek közül? Melyik felhőcsoportot? Melyik a felhőt szeretitek?
A bárányfelhőt.
Te a bárányfelhőt, a többiek? Melyiket szeretitek?
Én az esőfelhőt.
Te szereted az esőfelhőt? Ki szereti még az esőfelhőt? Te is szereted? Ti is? Ó, kérem szépen, hát akkor lehet, hogy nem is kellene ezzel a történettel most előállnom, mert akkor meg szoktátok köszönni az esőfelhőt is. Hát nem mindenki szokta megköszönni az esőfelhőt, képzeljétek el. Igen? Igen. Hát a Jóistennek köszönjük meg, ugye? Legfeljebb, hogy van bárányfelhő az égen, vagy esőfelhő van. A viharfelhőket annyira nem szoktuk megköszönni, de hát néha nem árt, hogyha van egy kis vihar is. Szeretnél még mondani valamit? Az igen, ez is egy szempont, illetve így nőnek a növények, ugye? Tehát így nőnek meg a folyók, a patakok, tehát az esőfelhőért is van hát lehetőségünk, és hát meg is kell köszönnünk a Jóistennek. És képzeljétek el, így van, majd megmutatod nekem, ha meglátogatlak, Lilla, jó? Köszönöm. És én elmondanék nektek ezzel kapcsolatban egy történetet, hogy az esőfelhők, meg ezek a viharfelhők sokszor olyanok, mint amikor valami nehézség, valami szomorúság történik az emberekkel, a gyerekekkel is. Elvesznek tőlük valamit, megbántják őket. És nem nagyon szoktak az emberek köszönetet mondani ezért, bár látjuk, van kivétel, hogy az esőfelhőért is sokan köszönetet mondanak, még van, aki a viharfelhőért is. Ez a történet egy családról szól, akik misszionáriusok voltak, elmentek, hogy a Jóistenről beszéljenek nagyon-nagyon messze vidékre. És képzeljétek el, hogy ezen a helyen nagyon nem szerették őket. Egy házas pár volt nekik két gyerekük, és annyira nem szerették őket, hogy volt nekik egy szép házuk, és eldöntötték, hogy ezt a házat le fogják égetni. Hogy költözzön el az a család onnan, mert annyira nem szerették őket. Nem szerettek Jézus Krisztusról hallani, nem szerették az ő jelenlétüket, nem szerették azt a szép házat. És kitalálták, hogy azt mondják ennek a házaspárnak, hogy menjenek el jó messze, mert ott valakinek szüksége van rájuk, hogy segítsenek. Hát ez a család el is ment, szépen meg is találták azt a családot, akin kellett segíteni, és mire hazajöttek, képzeljétek el, hogy a misszió központ közepén levő szép ház porrá volt égetve. Hát most gondolták ezek az emberek, akik nagyon nem szerették ezt a családot, hogy most már boldogok lehetnek, mert ők haza fognak menni. Hát mit gondoltok, mit csinált az apuka, az anyuka és a gyerekek? Fölmentek a elégett ház dombjának a tetejére, ugye már össze volt dőlve, és elkezdték énekelni, hogy téged Isten dicsérünk. Elkezdték hangosan énekelni azt, hogy a jó Istent ők dicsérik akkor is, hogyha a házuk leégett. Hát nem hiszitek el, hogy mi történt. Azok az emberek, akik annyira nem szerették őket, elkezdtek megváltozni. Eldöntötték, hogy újjáépítik a házat. Fel is építették, és nagyon szeretetben éltek utána. És ez nem mese. És tudjátok, hogy minek volt ez köszönhető? Annak, hogy ők nem elmenekültek, nem zsörtölődtek, hogy már minek égették le a házunkat, és nem kiabáltak és haragudtak, hanem megköszönték a Jóistennek, hogy megengedte, és hogy velük lesz, mert ő tudja, hogy ez miért történt. És elkezdtek hálát adni. Megköszönték a Jóistennek. És ez azt eredményezte, így ezekben az emberekben, akik haragudtak, gyűlölködtek, hogy ők is megváltozzanak. És így újjáépítették a házat. És én kívánom, gyerekek, hogyha valami nehézség történik, vagy valami baj történik veletek, akkor tudjátok, hogy a Jóisten ezt is látta, és tudja, hogy mi történik veletek, és időben fog rajtatok segíteni, és akkor tudjunk köszönetet mondani, hogy Uram, köszönöm, Jóistenünk, köszönjük szépen, hogy most is majd velünk leszel, amikor ilyen-ilyen nehézségeink lesznek, amikor nagy bajok történnek velünk, vagy történtek velünk, akkor elvettek tőlünk valamit, vagy összetörtek nekünk valamit. És köszönetet tudunk mondani így, nem csak a felhőkért, akár legyen azok sötét, komor felhők, hanem a nehézségekért is, a problémákért az életben. Bár gyerekek vagytok, úgy nektek gyerek problémáitok vannak, majd óvodába, iskolába, a felnőtteknek pedig ugye felnőtt problémái vannak, és hát remélem mi is majd meg tudjuk köszönni azt, hogy az Isten akkor sem hagy el minket. Hát köszönöm a figyelmeteket, és akik nem itt ültetek, kérlek, akkor üljetek a helyetekre. Ezt a gondolatsort szeretném szinte folytatni azokkal az igei történetekkel, bibliai történetekkel, igei gondolatokkal, amiket a következőkben szeretnék veletek megosztani, de engedjetek meg egy pár bevezető gondolatot. Az elmúlt hónapokban, de talán azt kell mondanom, hogy években, de szorosabban az elmúlt hónapokban többektől hallottam, és bennem is felmerült nagyon sokszor az a kérdés, hogy vajon ezt és ezt az Isten miért engedte meg. Nem új kérdésfelvetés, biztos ti is hallottátok már ezt, és nektek is odaszögezték egyszer-kétszer, hogy miért zuhan le egy repülő, mikor gyerekek vannak rajta, miért történnek olyan nagy katasztrófák, ott talán ártatlan emberek vannak, és az ember igyekszik mindig valamilyen választ találni. De nem amikor másnak kell választ adni, amikor veletek, velünk történnek olyan érthetetlen dolgok, akkor tudjuk-e a válaszokat? Vajon nem merül fele bennünk az a kérdés, hogy ha az Isten velünk lett volna, vagy az Isten szeretne minket, akkor ez nem következett volna be. És amikor ezeken gondolkodtam, és láttam, hogy hány és hány ember fordult talán szembe az Istennel, mert az életében valami nem úgy alakul, akkor a kezembe került egy könyv, aminek a fedő lapján ez áll. Hitben maradni, nagyon apró betűvel, alig látszik, és egy nagyon nagy betűvel, amikor nem értjük Istent. Amikor nem értjük Istent. És biztos számtalanszor bennetek is megfordult az, hogy én nem értem. Tehát én ezt nem értem, hogy az Isten most ezt miért engedte meg, mikor annyira imádkoztam, hogy kerüljem el. Annyira kértem, hogy segítsen rajtam. És mégsem. És tudjátok, a mai alkalommal én nem választ szeretnék adni arra, hogy mi miért történik. Hanem abban szeretném, ha megerősödnénk, hogy hitben maradjunk, amikor nem értjük az Istent. Mert nem fogunk mindent megérteni. Nincsen mindenre válasz ezen a földön. És az egyik volt kollégámmal, munkatársnőmmel, aki gyesen van most már egy jó ideje, ezekről a dolgokról beszélgettem, akkor ő hozta fel azt a bibliai tanítást, hogy van nekünk egy 1000 évünk. És nagyon különleges lesz ez 1000 esztendő. Mert 1000 esztendő alatt mi nem csak az Istennel, az ítéletbe folyunk bele, hanem az 1000 esztendő végén, nem tudom, emlékeztek, mit ír a Szentírás? Az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. Eltöröl minden. Ekkor az ezer esztendő lesz, az Isten kerek ezer esztendőt ad arra, hogy mi megértsük azt a sok miértet, ami felmerült bennünk az életünk folyamán, hogy vajon az Isten, amikor nem oldott meg valamit, akkor azt miért tette, mire volt az jó. És én így szeretném az isteni válaszokat, legalábbis, hogy hogyan bátorít minket a hitben maradásra, egy jó pár bibliai történeten keresztül megnézni. Némelyikre csak tényleg egy pár mondatot szeretnék szánni, de van, amire egy kicsit hosszabb időt. Én kérem, Lukács evangélium a 7. fejezeténél nyissátok ki a Bibliát, és olvassuk el a 17-től a 23. verséig, hogy mit üzen nekünk Isten akkor, amikor nem értjük őt. Mit üzen nekünk akkor, amikor kérdéseink vannak, hogy miért nem hallgatta meg a kérésemet? Lukács evangéliuma, tehát 7. fejezetéből, olvassuk el a 17. verstől a 23. versig a Szentírás szavait. Így olvasom. És kiment ő felőle e hír az egész Júdeába és a körülvaló minden tartományba. Már az, hogy az Isten megtekintette az ő népét, mert halottak támadtak fel, és betegek gyógyultak meg. És Jánosnak mindezeket elmondták a tanítványai, és János az ő tanítványai közül kettőt előszólítván, elküldte Jézushoz mondván, te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Mikor azért azok a férfiak hozzámentek, mondának, keresztelő János küldött minket te hozzád, mondván, te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Azon órában pedig sokakat gyógyított meg betegségekből, csapásokból, tisztátalan lelkektől, és sok vaknak adta meg szeme világát. És felelvén Jézus mondta nékik, elmenvén mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok, hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik, és boldog valaki én bennem, meg nem botránkozik. Eddig szeretném most először csak a szakaszt olvasni. Nézzük meg, egy kicsit próbáljuk beleélni magunkat keresztül János helyzetébe. Ki is volt ő? És egy kicsit furcsa, hogy pont benne merülnek fel ezek a kérdések, hogy te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Talán mástól egy kevésbé ismert, aki az Istennel nem annyira járó emberben, úgy fölmerülhet ez a kérdés, hogy hát talán Krisztus az, nem Krisztus az, de ki ez a keresztelő János? Ki ez a keresztelő János? A nem keresztelő János az, aki égből hallja az Isten szavát, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm Krisztussal kapcsolatban? De ő az. Nem ez a keresztelő János, aki kicsivel korábban azt mondja a népnek, hogy ímé az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, és bemutatja Krisztust a népnek, nem egyszer, többször. Ez a keresztelő János az. Próbáljunk elképzelni, hogy... És ez a keresztelő János van most börtönben. És várja, hogy Krisztus álljon érte, és őt is megszabadítja. Ellenvált azt írja Jézus Élete című könyvben, hogy amikor odament ez a két tanítvány keresztelő Jánoshoz, és kezdett beszámolni arról, hogy Krisztus mit tesz az emberekért, akkor keresztelő János nem értette, végképp nem értette, hogy érte miért nem jön el. Hogy őt miért nem szabadítja meg, miért nem állítja helyre Dávid trónját, miért nem veszi át a hatalmat. Keresztelő Jánosnak nem voltak helyes fogalmai a Messiás országáról. De annak a keresztelő Jánosnak, aki közben tudta korábban, hogy Jézus Krisztus az, aki elveszi a világ bűneit, akit az Atya bemutatott ott előtte. És ebben a keresztelő Jánosban merültek fel ezek a kérdések. Most, amikor börtönben van, akkor, amikor úgy tűnik, hogy imáira nem érkezik válasz, amikor mindenkit megszabadít, most próbáljuk bele képzelni magunkat, hogy mi imádkozunk, és úgy tűnik, hogy mindenkinek meghallgattatik az imádsága, és mi ott vagyunk meghallgatás nélkül. Akkor hitben maradunk? Fiatalok, akik azt látjátok, hogy körülöttetek mindenki férhez ment, megházasodott, csak pont ti nem. Még. Könnyű hitben maradni? Amikor nem értjük az Istent? És akkor jön mindenféle magyarázat, mindenféle kérdésre. De mit üzen Krisztus? Krisztus azt üzeni, hogy először ismerjük fel, hogy az ő országa milyen. És azt is üzeni neki is, és nekünk, hogy boldog valaki, én bennem meg nem botránkozik. Különleges dolog. Nem magyarázza meg keresztelő Jánosnak, hogy neki miért kell börtönben maradnia. Nem mondja el neki azt, hogy hát igen, a fejedet is veszik, és nem is akárhogy. Tehát ezért egy nagyon különleges dolog, tálcán beviszik a fejét. Semmi, csak szeszélyből. Egy női szeszélyből valaki fejét veteti, és miért? Mert megfették a bűnét. És amikor ott a börtönben van, olvastam a bizonyságtételi leírást, akkor keresztelő Jánosban ott vannak ezek a gondolatok, ezek a kétségek, ezek az aggodalmak, hogy vajon érte valamit a szolgálatom. Nem hiába szolgáltam, nem hiába áldoztam fel az én életemet, amikor itt van Krisztus, és még értem sem jön el. De hitben maradni akkor, amikor nem értjük Istent, testvéreim, ez a legmagasabb rendű dolog. A Szentírás beszámol arról, Jesaja próféta 40. fejezetében, hogy elfáradnak, és meglankadnak, és megtántorodnak, még a legkülönbek is. Ez nem bűn, ez tény. És amikor egymásra tekintünk, és látjuk a megfáradást, sokszor a bizonytalankodásokat, akkor nekünk nem ítélkeznünk kell. Krisztus nem üzent vissza a keresztelő Jánosnak, hogy figyelj te János, tehát te tudod, hogy én ki vagyok. És most mégis ez a kérdés, hogy merülhetett fel benned ez a kérdés? Hanem Krisztus tudta, hogy megfáradnak, meglankadnak, és megtántorodnak. Megtántorodhatnak még a legkülönbek is. És nekik csak egy üzenet szól, hogy boldog, aki hitben marad, aki mellettem marad akkor is, amikor nem ért engem. Mert elhiszi, hogy egy nagy egésznek ez egy része, és hogy a vége jó, és ez boldogsággal töltheti el a szívét. És ez üzenet mindenkinek. Különböző élethelyzetekben levőknek, hogy az, aki nem botránkozik meg, aki nem fordul szembe az Istennel, amikor őt nem érti, akkor ez egy áldott és boldog állapot lesz. Mert ez az ember van a legközelebb az Istenhez, testvéreim. És csak így lehet. Sehogy máshogy nem lehet átélni. Csak úgy, mint ahogy Krisztus a kereszten, hogy atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Sehogy máshogy. Tudjátok, nagyon érdekes az ember. Sokszor magunknak keressük a bajt, aztán szépen ráhárítjuk az Istenre, hogy hát Uram, akkor most miért nem? Most ez keresztelő Jánosra persze nem vonatkozik, de egy érdekességet szeretnék veletek megosztani. Bocsánat, talán úgy tűnik, hogy a tártól eltér. Nemrégen találtam rá erre a kis rövid leírásra a jeruzsálemi aranykapuval kapcsolatban. Így hangzik ez a pár sor. Ha az internetes keresőbe beírjuk az aranykapu szót, kiderül, hogy számtalan dolgot jelöl, óvodát, borászati üzemet, tüzépet és más intézményeket neveztek el így. Ez alkalommal a jeruzsálemi aranykapuval foglalkoznék egy kicsit. Az aranykapu a város keleti felén helyezkedik el, szemben az Olajfák hegyével, a zsidó váradalom szerint a messiás ezen a kapun keresztül érkezik a városba. És amiért olvasom? A muzulmánok, hogy elkerüljék ezt az eseményt, 1530-ban befalaszták a kaput. Van, aki több zárat szereltetett fel az ajtóra, hogy megakadályozza a betörést. A muzulmánok azzal erősítették meg a kaput, hogy eléje temetőt telepítettek, ezen mivel tisztátalan nem mehetett át a messiás. Így dupla vagy semmi alapon az aranykapu be van zárva. Csak mosolyogni lehet az emberi törekvéseken, amelyek Isten tervét próbálják meghiúsítani. Neked is vannak aranykapuid? Kérdezi. De milyen érdekes, hogy az ember egyik oldalra azt mondja, jöjjön a messiás, és hát állítsa fel az országát, a másik oldalra meg befalazzák. Igyekeznek megakadályozni. És ezt mondom, nem keresztelő Jánossal kapcsolatos. Csak amikor úgy felmerül bennünk egy miért, akkor először nézzük meg, hogy vajon nem falasztuk-e be, nem telepítettünk-e temetőt eléje, hogy segíteni tudjon rajtunk. Mert hogy ilyen az ember. Jól elront mindent, aztán utána, Uram, miért? Ugyan miért? És hol vagy, Istenem? De térjünk vissza így a megkezdett gondolathoz, hogy ha már megbotránkoznánk ezen, hogy micsoda kérdés ez, akkor először gondoljon mindenki saját magára, hogy a nehézségekben vajon nem gondolta ezt el. Az elmúlt napokban beszélgettem egy anyukával, aki meglátogatott minket. Tehát tudjátok, hogy most a testvéremék, öcsémék nálunk laknak, és újszülött kisbabájuk van, második hónapos, és az első hetekben hát nagyon sokat sírt. Annyit sírt, hogy én azon gondolkodtam, mindig édesanyja szerettem volna lenni, de annyira elbizonytalanodtam, hogy ezt én bírnám, hogy fájt a hasa, és teljesen kétségbe voltam esve, sírva könyörögtem, Istenem, hát egy ártatlan baba, hát segíts rajta. És tudjátok, mi történt? Semmi. Sírt tovább. Persze most már 3 napja nem sír annyit, és hát nem győzöm megköszönni a Jóistennek, de én ott pereltem az ágy szélén. Hát tudod, hogy fáj, potyognak a könnyei. Mondom, add inkább nekem. Hát Istenem, hát nem tudunk tenni semmit vele. Hát adjuk, amit az orvos mond, járunk vele, játszunk, táncolunk, már minden csak, hogy múljon el. És semmi. És úgy gondolkodtam, hát én mondom, Istenem. És ez az üzenet nekem is hangzik, hogy hitben maradni, és boldog, aki meg nem botránkozik, tehát aki én bennem meg nem botránkozik, csak ki kell várni. Mert mindennek értelme van az emberi életben. És tovább szeretnék haladni így a történetekben. Szeretném megemlíteni, hogy az emberek különböző korokban különböző nehézségeket éltek meg. Szeretném, ha próbálnánk érezni magunkat például Manassé király uralmába. Ezékiás volt az édesapja, egy reform király, és a népnek az élete, az élet színvonal és az Istenhez való kötődés úgy kezdett jó irányba haladni. Hát én nem tudom, hogy ha egy ilyen reform királynak születik egy fia, akkor az ember mit gondol? Azt gondolja, hogy tovább viszi ezt az életpályát. És tudjátok, hogy Manassé nem ezt tette. 12 éves korában elkezdett uralkodni, és 55 évig írtotta az Isten népét mindent, ami az Istenhez kapcsolódott. Nem tudom el sem képzelni azt, hogy az emberek, akik abban az időszakban éltek, hányszor tették fel azt a kérdést maguknak, hogy az Isten még meddig tűr? Még meddig vár? Volt olyan uralkodó, 2 hónap alatt lekerült a trónról. 2 hónap alatt. Még annyi se kellett neki. És Manassét 55 évig ott hagyta. Persze Manassé megtér. Miután már 2 fűrészelteti Ésaiás profétát egy fába, és még sokféle nyomorúságot tett, de akik 1 évig imádkoztak, és 2 évig, meg 5 évig, meg 10 évig, akár 20 évig imádkoztak, hogy Uram, döntsd már meg! És nem tapasztalták, hogy ez megtörténik. Ők hitben maradtak? Sokan sokféle dolog miatt panaszkodunk ebben az országban. De még nincs egy Manassé felettünk. És akik hívők maradtak, kivárva, hogy az Isten tudja a dolgát, az volt a nagy dolog. Az volt a nagyon nagy dolog. Hitben maradni ekkor. Szeretném említeni Illés és Elizeus példáját is. Illés proféta nagyon különleges életet élt, nagyon hűséges volt a Jóistenhez. Sokféle dolgot nem értett ő sem az életébe, de a vége nagyon jó volt, mert tüzes szekéren az Isten elvitte az égbe. És biztos tudja a gyülekezet azt, hogy ki követte őt a profétai szolgálatban? Elizeus proféta. Kisebb proféta volt? Nem. Nagyon hosszan feljegyzi a Szentírást, Szentírás azt, hogy mennyi csoda történt Elizeus profétán keresztül. Hibájáról nem olvasunk. És tudjátok, hogy Elizeus profétának az élete hogy ér véget? Meghal egy csúnya, hosszantartó, elhúzódó betegségben. És nincs magyarázat, hogy miért. Nem a hitem gyengült meg, és ezért megbetegedett. Valamiért. És nem tudjuk miért. De nem fordult szembe az Istennel akkor sem, amikor ezt az Isten neki megengedte, úgy, hogy ő tudta, hogy az elődjét tüzes szekér vitte fel élve az Isten trónjához. És ő neki nem adatott ez meg. Nem egyforma az életutunk. Nem egyforma az, amire szükségünk van. Különbözőképpen munkálkodik az Isten az életünkben egyetlen egy cél érdekében. Tudjátok, mi az a cél? Mert azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És hogy ezt milyen úton tudja elérni nálunk, az csak az ő bölcsességén múlik, és ezt ő tudja, és az ő dolga. Kár firtatnunk. Egy következő történetre szeretném felhívni a figyelmet, hogy figyeljétek meg, hogy ez a Bibliában így végig húzódik, végig vonul, hogy nagyon sokszor tehették fel, és tették fel emberek ezt a kérdést, hogy de Istenem, hol voltál? Ott van Márta és Mária esete, amikor megbetegszik pontosabban a testvérük Lázár. Egy nagyon szép üzenetet küldenek Jézus Krisztushoz, mert azt üzenik neki, hogy akit te szeretsz, beteg. Krisztus szerette ezt a családot. Szerette Lázárt. És amikor megkapta az üzenetet, akkor emlékeztek rá, emlékszünk rá, hogy mit csinál? Végzi tovább a dolgát. És amikor megüzenik, vagy pontosan meg sem üzenik, amikor Krisztus tudja, hogy Lázár meghalt, akkor mondja a tanítványainak, hogy meghalt az én barátom, de elmegyek, hogy felköltsem. És talán emlékeinkben van az, hogy mivel fogadja ez a két nőtestvér a mesterét. Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg az én testvérem. Egyébként ez nem biztos. Csak ők így gondolták, hogy hatalma lett volna megtartani őt. Ha itt lettél volna. És Jézus Krisztus nem magyarázkodik, csak elmondja, hogy az Isten dolgainak, az Isten csodájának nyilvánvalókká kell válnia. De abban a pár napban mit élhetett át ez a két nőtestvér, ez a két ember, Márta és Mária, hogy ők üzentek a szeretett mesternek, ők kérték ebben, de tapintatosan, hogy Uram, gyere, mert beteg a testvérünk. Semmi nem történik látszólag. Eltelik egy nap, kettő, több, és mester nem érkezik, és megérkezik akkor, amikor már 4 napja halott Lázár. Látszólag elkésve. És akkor történik a legnagyobb csoda. Mi ezeket a történeteken általában át szoktunk futni, és megnézzük azt, hogy mit tanít a Biblia feltámadásról. De van ebben a történetben arról is tanítás, hogy ott 2 ember, 3 ember is megélte. Megélte ezt Lázár is, hogy haldoklott, és az Isten megengedte, hogy elmúljon az élete. Persze nagyon különleges lehetett biztos felébrednie is. De volt olyan, aki nem ébredt fel. Hitben maradunk ekkor, amikor nem értjük Istent. És ott van a szívünkben az, hogy boldog valaki, én bennem meg nem botránkozik. Ez lesz a legnagyobb próbatétel a világban, testvéreim. Azt írja Malakiás könyve, hogy tanakodnak az Úrnak tisztelői. Sok mindenen tanakodnak. Sok minden fordul meg gyülekezetek fejében, testvérek fejében, családok fejében. De van egy történelmi időszak, amikor az Isten figyel és hallgat, és egy emlékkönyv iratik meg előtte azoknak, akik félik őt és becsülik az ő nevét. Hogy ebben a figyelés, hallgatás állapotában én hitben tudok-e maradni, vagy megtagadom őt. Szembefordulok, és azt mondom, hogy nem kell se az ő népe, se az Isten, mert nem teljesítette, amiért ön éveken át imádkoztam, és könnyű fiatalon még pár évig várni. Hanem eltelik 10 év, 20 év, lehet 40 év, és csak oda ne jussunk, amit egy idős adventista testvérünk mondott nekem egy vidéki gyülekezetben, amikor beteg állapotában, idős korában azzal vigasztaltam, hogy nem sokára jön Krisztus, és azt mondja, ja, 40 éve is ezt hallottam. Ugye? Eljuthatunk idáig is, hogy fele se igaz. De Krisztusnak nincs más üzenete. Nem magyarázkodik keresztelő Jánosnak. Sokszor nem magyarázhatja meg nekünk sem, mert nem is értjük a nagy egészet. Csak annyit mond, hogy bíz, boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. És amikor a tanítványok, keresztelő János tanítványi elmennek, majd olvassátok el otthon a fejezet megmaradt részét, mert Jézus Krisztus elkezd beszélni keresztelő Jánosról. És azt mondja, nem született asszonyoktól nagyobb keresztelő Jánosnál. Nem született. Jelezve, hogy ő sose feledkezett el senkiről. Hogy ő tudja, hogy az ő hűséges szolgája, az ő útkészítő szolgája a börtönben van. Ő nem feledkezett el róla. De ennek most így van értelme. Csak bízzon benne. Milyen hatalmas nagy dolog a bizalom. Milyen hatalmas nagy dolog. Hinni, bízni az Istenben akkor, amikor tényleg minden olyan sötét felhősnek tűnik, ahogy a gyerekeknek mondtam. De tovább egy pár példát még engedjetek meg. Gadarénusokkal kapcsolatban, a gadarai megszállottakkal kapcsolatban tartottunk imaórát tegnap a Bertalanos utcai gyülekezetben este, és nagyon érdekes idézetet olvastunk a Jézus élete című könyvből, hogy amikor 2000 disznóba kéreckedik bele az a sok gonosz lélek, akik rabságban tartották ezt a két megszállott embert, és a disznó nyáj belerohan a meredekből, úgy be a tengerbe, és megfullad. És nagyon érdekes, mert az emberek megijednek, és azt mondják Krisztusnak, hogy köszönjük szépen, nem kérünk többet belőled, menjél haza, annak ellenére, hogy féltek a megszállottaktól, féltek az ördöngősöktől, és most örülhettek volna, hogy végre nem kell félni, mert az egész környéket félelemben tartották, de ők jobban féltették és jobban ragaszkodtak a disznóikhoz, mint amennyire örültek két embernek a meggyógyulásán. És ezzel kapcsolatban azt ír Ellen White, hogy kegyelmi intézkedése volt Krisztusnak, az Istennek, hogy ezek a disznók megfulladtak, elvesztek. Mert az emberek semmi mással nem foglalkoztak, csak az anyagiakkal. Csak a megélhetésükkel. És ezzel Krisztus lehetőséget akart nekik adni, hogy végre az Isten dolgaival is többet foglalkozzanak. Sokszor egy látszólagos veszteség, nyereség. És mi annyira ragaszkodunk ezekhez a veszteségekhez, hogy nem látjuk meg a nyereséget. És bocsássák meg azok, akik már hallották tőlem ezt a példát, nagyon megdöbbentem, amikor pár hónappal ezelőtt olvastam egy nem látó, nem halló beszélni, nem tudó embertől, aki aztán később megtanult kommunikálni, azt a gondolatot, hogy amikor becsukódik előttünk egy ajtó, akkor mi nem vesszük észre, azért nem vesszük észre az Isten által megnyitott ajtót, mert olyan sokáig a csukott ajtót nézzük. Ugye Helen Keller mondja egy történet kapcsán, amikor arról van szó, hogy egy hölgy annyira kétségbe esik, depressziós lesz, hogy gondolta magában, hogy beleugrik a vízbe, és az majd ott megfullad. Bele is ugrott a vízbe, de valaki látta, és utána ugrott, gondolkodás nélkül, hogy megmentse, elfelejtette azt, hogy ő nem tud úszni. És akkor beleugrott a vízbe, akkor elkezdett segítségért kiabálni, rájött, hogy ő nem megy. Tehát ugye a segítségnyújtás készsége nagyobb volt annál, mint a meggondolás, hogy hát ugye ez nekem nem fog menni. Ez igaz dolog, tehát ez nem kitalált történet. És az a hölgy, aki úgy kész volt véget vetni az életének, észbe kapott, hogy van mellette egy fuldokló ember, és a segítségére sietett. Kihúzta a partra, szájból szájba lélegeztette, megmentette az életét, és új értelmet talált az életének, és már nem volt kedve meghalni. És akkor ezzel kapcsolatban írja az a Helen Keller, hogy sokszor, amikor Isten becsuk egy ajtót, akkor kinyit egy másikat. De mi annyira el vagyunk foglalva csukott ajtóval, hogy nem láttuk a nyitottat. Nem vettük észre azt, amit kinyitott előttünk. Már nyitva van, csak be kellene menni, el kellene venni, de nem. Mi el vagyunk foglalva azzal, hogy valami nem úgy történt, ahogy mi gondoltuk. És azért szeretném, hogy ha más nem visztek elől az Isten tiszteletről, de ezt a krisztusi bíztatást, hogy boldog valaki bennem meg nem botránkozik, mindenképpen vigyétek el. Végigvonul a Biblián, végigvonul a történetekben, végigvonul Dániel könyvében is, amikor ott van az a három héber ifjú, a Sidrák, Misák és Abednékó. Dániel könyve a harmadik fejezetét lapozzátok majd fel, és olvassátok el újból. Mert mi van ezekben a fiatal emberekben? Nagyon érdekes a történet. Felállítja Nabukodonozor azt a szobrot, ismeritek mindnyájan is. Azt mondja, hogy amikor meghallják a kürtnek, sípnak és mindenféle hangszernek szavát, akkor mindenki boruljon le. Ez a három fiatal ember megáll. És akkor szépen magához hivatja az uralkodó, hogy na talán nem hallották. Elbeszélget velük, hát ha majd meg tudja nyerni őket, és mondják a fiatal meg, de kristálytisztán hallottuk. És elmondja az uralkodó, de tudjátok, mi a következménye? Igen, tudjuk. És ott van az a híres mondat, ami ezen annyira-annyira illik, hogy a mi Istenünk ki tud minket szabadítani a te kezedből. A tüzes kemencéből is ki tud minket szabadítani. És tudjátok, hogy folytatódik? De ha nem tenné is, akkor sem. Értitek? Akkor sem. Nem arról van szó, hogy az Isten nem tehet meg bármit. Egy imádságra elhallgathatja is, és megvigasztalhat egy gyereket. Feltámaszthatja a halottat, meggyógyíthatja a beteget, és gyönyörű bőrt tud nekünk varázsolni a csúnya, mondjuk, beteg bőrünk helyett, és bármit megtehet az Isten. De ha nem tenné is, akkor mi mit csinálunk? Mit csinálunk? Mit csinálunk, ha egyedül kell élnünk az életünket? Hitben maradunk? Emlékeztek az üdvözülendőkkel kapcsolatban Jelenések könyve 14. fejezetének, az a 12. versen mit jegyez fel? Hogy mi van ott, kik állnak az Isten trónján, akik megtartják az Isten parancsolatait, és a Jézus hitét. Amikor nem a láthatókra tekintünk, hanem bízunk az Istenben, a láthatók ellenében mi bízunk az Istenben, ha nem tenné is. Mint ahogy Jobb fogalmazott, hogy ha megöl is, bízom benne. Ilyenkor szoktam elszégyelni magamat, hogy vajon én nem tudom, állok-e, sőt, biztos, hogy nem állok ilyen magaslaton még. És a bibliai példáknak a végén két rövid esetet szeretnék megemlíteni. Az egyik Dávid. Dávid esete, amikor már uralkodó is, szidalmazza őt Sémei. Sámuel második könyve, 16. fejezete jegyzi fel ezt az esetet. Csak röviden szeretném említeni, nem is fontos kikeresnetek. És a 16. fejezetben a 7-től a 10. versekig olvasom el a szakaszt. Második könyv, 16. fejezet, 7. versétől. És így szólt Sémei szitkozódása közben, eredj, te vérszopó és istentelen ember. Megfizet most az úr néked Saul egész házanépének véréért, aki helyette uralkodol, és adta az úr az országot a te fiadnak, Absalomnak, és ímé te nyomorúságban vagy, mert vérszopó ember vagy. Mondta pedig Abisai, Sérujának fia a királynak, hogyan szidalmazhatja ez a holtebb az én uramat, a királyt, majd én elmegyek és fejét veszem. Mondta pedig a király, mi közön van veletek, Sérujának fiai? Hadd szidalmazzon, mert az úr mondotta néki, szidalmaz Dávidot, és ki mondhatja néki, miért műveled ezt? Ugye? Milyen nagy kérdés. Ki mondhatja néki, miért műveled ezt? Ez talán kicsit enyhébb dolog, mint az életünkben a fájdalmak, a betegségek, a nyomorúságok. Ok nélkül érhetnek szidalmak. És akkor hajlamosak vagyunk mi kikérni magunknak, helyre tenni az illetőt. És azt mondja Dávid, ha ezt az Isten megengedte, hát hadd mondja. És ehhez kapcsolódik a 119. Zsoltárban az a szép vallomás, amikor így fogalmaz a Zsoltár író a 3.-4. versben, és körülvesznek engem gyűlőséges beszédekkel, és ostromolnak engem ok nélkül. Szeretetemért ellenkeznek velem, én pedig imádkozom. Ugye? Szeretetemért ellenkeznek velem, és ő mit csinál? Reklamál? Én pedig imádkozom. És a következő, ugye, bibliai példa, ez Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második level 11. fejezetében található leírása, és a 12. fejezetben található leírás, amikor Pál apostol nagyon szépen felsorolja az őt ért nyomorúságokat. Tegyétek meg, hogy otthon olvassátok el. Azt mondja, leírja, hogy hányszor, hogy szenvedett hajótörést, mi történt vele, hogy kövezték meg, és hogy milyen problémái voltak, csak egy gondolatot engedjetek meg, gyakorta való utazásban, veszedelemben, folyóvizeken, veszedelemben, rablók között, figyeljétek meg, veszedelemben népem között, ami sokszor olyan érthetetlen, nem? Hogy a népe között. Veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között. És ezután jön az a 12. fejezet, amikor nem is emiatt problémázik az apostol, hogy hányszor volt veszedelemben, hanem amikor háromszor könyörög egy betegség miatt, és az Istennek van erre egy válasza. Szóval háromszor könyörögtem az Istenhez, hogy távozzék el ezt tőlem, de mi volt az Isten válasza? Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Ezért nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. És tudjátok, mit ismert fel Pál apostol? Még azt is felismerte, hogy a sátán angyala adatot, hogy őt gyötörje. Felismerte, hogy az Isten megengedte sátán angyalának, hogy őt gyötörje. És mégsem fordult szembe az Istennel, hanem el tudta fogadni azt a választ, hogy elég néked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el, és boldog, aki én bennem meg nem botránkozik, mert hitben maradni, tudjátok, milyen nagy dolog? Ez győzelem. Ez győzelem. Győzelem önmagunk felett. Győzelem az önzésünk felett, a kétségbeesésünk felett. És az azt jelenti, hogy Krisztus mellett tudtunk mindvégig maradni. Ezért boldog ez az állapot. Nem azért, mert hogy olyan lelkesítő lenne önmagában egy fájdalom. És csak engedjétek meg, hogy utaljak egy jól ismert személyünkre, Ellen White-ra is. Az elmúlt hetekben felfigyeltem az életének két mozzanatára. Az egyik, amit a külsejével kapcsolatban feljegyez Edwards, egy adventista testvér, annak hátterén, hogy tudjátok, hogy gyerekkorában érte egy baleset, és nagyon eltorzította az arcát. És a róla szóló leírás, nagyon kedves, szeretném ezt megosztani veletek. A vonásai kerekek és teltek, haja sötét, mindig középen választja el, és egyszerűen hátra fésüli, hátul egy fonott konyba, mindig egyenesen a szemedbe nézett, ha csak éppen nem olvasott. Edward szerint Ellen White nem volt sem szép, sem csúnya, de neki volt a legszebb mosolya, amely folyton felragyogott az arcán, és nagyon szépé tette őt. Ez megint csak nem olyan veszélyes történet, le lehet élni egy nem annyira előnyös külsővel is. De sokszor ezt is hallom, hogy panaszolják, hogy de hát miért? De mi a legfontosabb? Azt mondja egy latin mondás, arcra lehetsz ékes, de lelkedben bármire képes. Ilyen érdekes. Nem ez az első szempont az Istennél, hogy milyen az arc. Neki volt a legszebb mosolya. És amikor Ausztráliába küldik, és 8 hónapon át tart, illetve pontosan 11 hónapon át egy kemény betegsége, amiben feltesz magának nagyon sok kérdést, és a kétségbeesés határáig jut, akkor a kellős közepén ennek a harcnak egyszerűen hoz egy döntést. Nem sokáig engedtem meg magamnak azt a fényűzést, hogy sírjak. Ugye? És miért? Azért, mert itt van egy leírás, ezt szeretném megosztani veletek, többet is meg lehetne, de ez talán majd egy másik alkalommal. Vigaszt nyújt a tudat, hogy bár szüntelenül gyötör a fájdalom, nem hagyott el. Belé fektetem bizalmamat, aki túlságosan bölcs ahhoz, hogy hibázzon, és túlságosan jó ahhoz, hogy kárt okozzon nekem. Pedig volt, hogy éjszakákat nem aludt. A fájdalom annyira gyötörte, és tudjátok, mit tett fel kérdésként magának? Azt mondta, hogy amikor azt értem az Istentől, hogy gyógyítson meg, azt hittem azonnal meghallgatja a válaszomat, és nagyon meglepődtem, amikor nem következett be. Azt hittem, hogy az Isten csak úgy dicsőíthetem meg, ha én egészséges vagyok. És később ébredt arra rá, hogy ez nem egészen így van. És akkor fogalmazta meg ezt, hogy vígaszt nyújt az a tudat, hogy bár szüntelenül gyötör a fájdalom, nem hagyott el. Belé fektetem bizalmamat, aki túlságosan bölcs ahhoz, hogy hibázzon, és túlságosan jó, hogy kárt okozzon nekem. És én kívánom, hogy tényleg ezek a gondolatok bátorítsanak minket, hogy az Isten túlságosan bölcs ahhoz, hogy hibázzon, és túlságosan jó ahhoz, hogy kárt okozzon nekünk, akármi történt velünk, akármi velem. Hogy ez segítsen abban, hogy hitben tudjunk maradni, mert nem véletlenül mondja Ésaiás, Jeremiás, hogy az Istennek a gondolatai nem a mi gondolataink. Amennyivel magasabbak ugye az egek a földnél, annyival magasabbak az ő gondolatai a mi gondolatainknál. És Jeremiás így fogalmaz, hogy ő neki az a célja, hogy kívánatos véget adjon nekünk. Ugye 29. fejezet 11-től a 14. terjedő verseket olvassátok el otthon, hogy az Istennek az a terve, hogy kívánatos véget adjon nekünk. De ahhoz, hogy ez megtehesse, az engednünk kell, hogy foglalkozzon velünk. És a ő gondolatai, mivel magasabbak, ezért sokszor nem tehetünk mást, mint sem, hogy bízunk benne. Én kívánom, testvéreim, hogy legyen ez a bizalom bennünk is, hogy az Isten túlságosan bölcs ahhoz, hogy hibázzon, és túlságosan jó ahhoz, hogy nekünk kárt okozzon. És ha mi az ő útján járunk, semmi sincs véletlenül. Mert ez egy nagy egésznek a része. Ez az üdvösségre való felkészülésünknek a része. És adjon örömet és békességet ez nap mint nap. Keresztelő Jánost ezt megvigasztalta. Megvigasztalta Pál apostolt, aki aztán később így élte az életét, és nyújtson nekünk is vigaszt, akármilyen kérdésfelvetéssel találkozunk az életbe, akármilyen kérdéseink vannak nekünk is, döntsük el, hogy hinni fogunk. Mert az üdvözülendők azok lesznek, akiknél ott van a Jézus hite. Segítsen ebben a mindenható az ő kegyelméből. Amen.
Délelőtti óránknak az Isten tiszteletnek a végén énekelj el a gyülekezet a 280-as számú ének első és második verszakát. A 280-as számú ének első és második verszakát énekeljük, és majd ugyanebből az énekből énekünk imádság után. Meg is mit érdeinket.
Gondviselő jó atyánk, szerető Istenünk, szeretnénk megköszönni neked azt, hogy kegyelmedből még itt lehetünk házadban is, hogy élhetünk, Köszönjük szépen a bátorítást, a bíztatást, és köszönjük Krisztus Urunk üzenetét, hogy boldog az, aki meg nem botránkozik benned, benne. Urunk, add, hogy értsünk téged, add, hogy bízzunk benned, és kérünk szépen, add, hogy rá tudjuk bízni akkor is az életünket, amikor annyi kérdés van bennünk, talán zúgolódás, panasz, értetlenség, fájdalom a tapasztalt, látott események kapcsán. Kérünk, ajándékozz meg minket Jézus Krisztus hitével, azzal a bizalommal, hogy a látszat ellenére mi beléd fektetjük a bizalmunkat, és rád bízzuk az életünket. Drága jó atyánk, jelenlévek közül te ismered kinek, kinek a szívét, gondját, baját, örömét, és a megtett útját is. Szeretnénk egyet kérni tőled, hogy segíts célba érkeznünk, segíts ott lennünk a te országodban, és segíts abban is, hogy minden napokban mi téged tudjunk visszatükrözni, annak a békés megnyugvását, hogy jó veled járni. Kérünk, hallgass meg imádságunkat, és könyörülj rajtunk, Krisztus Urunk szent nevében. Amen.
A megkezdett 280-as számú ének harmadik verszakát énekeljük el.